Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Tegnap összehívta a Védelmi Tanácsot az Izrael tért iráni légitámadások következményeinek értékelésére a miniszterelnök. A tanács ülése után Orbán Viktor arról számolt be, utasította a belügyminisztert és a terrorelhárítást, hogy a magyar emberek biztonságát minden rendelkezésre álló eszközzel garantálják, majd azt is közölte, holnap Brüsszelbe utazik, hogy az európai vezetőkkel áttekintse a kialakult helyzetet. A kormányfő korábban az egész világra kiterjedő veszélynek nevezte az újabb közel-keleti háborút, ami szerinte Magyarország biztonságára is hatással van. Szijjártó Péter megerősítette, hogy Magyarország szolidáris Izraellel, egyúttal határozottan elítélte az országot ért támadást. A külgazdasági és külügyminiszter elmondta azt is, a térségben tartózkodó magyarok közül senki nem volt érintettje a támadásnak. A közel-keleti krízishelyzet nyomán Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel és Abdullah bin Zayed al-Nayannal, az Egyesült Arab Emirátusok külügyminiszterével is egyeztetett még tegnap a hazai tárcavezető. A Facebookon közzétett bejegyzésében azt írta, a beszélgetések alapján úgy látja, nem csak mi magyarok vagyunk érdekeltek abban, hogy meg lehessen előzni a közel-keleti konfliktus tovább terjedését. A magyar-német kapcsolatok erősítésére Németországba utazott a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton a gazdasági és klímaügyi miniszter mellett a BMW, a Mercedes és az Audi felsővezetőivel is tárgyal. A megbeszélések központi eleme lesz az autóipar jövője, különös tekintettel a hazánkban jelenlévő német autógyárakra és az elektromos járműgyártásra. Újabb pályázatot írnak ki napelemeseknek, jelentette be az energiaügyi miniszter a Mandinernek adott interjúban. Lantos Csaba elmondta, még idén pályázatot írnak ki azok számára, akik a korábbi elszámolás mellett telepítettek napelemet, de kiestek a 10 éves szaldós időszakból. Hozzátette, az ebbe a körbe tartozóknak is lehetőségük lesz támogatással energiatárolót beszerezni, így ők is félre tudják tenni, hatékonyabban használhatják fel az általuk megtermelt áramot. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara beüzemelte az országos jégkármérséklő rendszert, amely ezzel megkezdte 7. védekezési szezonját, jelentette közleményében a kamara. Ez minden évben több milliárd forint kárt előz meg a mezőgazdaságban, emellett lakossági, ipari, állami létesítményeket, ingatlanokat és ingóságokat is véd. Azt lehet mondani, hogy 1 forintból több mint 30-at védenek meg. A riasztási időszak szeptember 30-áig tart. Magyarországnak joga van a magyar emberek egészségét védeni, hangsúlyozta a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke az M1 állami televízióban. Jakab István jelezte, a kormány az 5 pontos agrár intézkedési csomagjában teljes körű bejelentési kötelezettséget írt elő az Ukrajnából behozatali tilalom alá eső termékekre. A regisztráció nem csak a vevőkre, hanem a szállítmányozókra is vonatkozik az áru teljes nyomkövetése érdekében. Idén 445 millió forint értékben hirdett Hungarikum pályázatokat az Agrártárca, a felhívások célja az identitás megerősítése, jelentette be V. Németh Zsolt. A magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos azzal indokolt, támogatni szeretnék a Hungarikumok és nemzeti értékek gyűjtését, népszerűsítését, megismertetését, megőrzését, gondozását, hazai és külhoni pályázók egyaránt jelentkezhetnek a felhívásokra. Már lehet jelentkezni az Ifjúsági Garancia Plusz programra. Ez az Európai Szociális Alap Plusz társfinanszírozásával a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretében valósul meg, jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tervezetten közel 200 milliárd forintból megvalósuló program azoknak a 15-29 év közötti fiataloknak a munkához, munkatapasztalathoz vagy piacképes tudáshoz jutását támogatja, akik nem tanulnak, nem dolgoznak, emellett álláskeresőként vagy szolgáltatást kérőként nyilvántartásba vételüket kérték. Az ukrán-magyar határszakaszon 5478-an léptek be Magyarországra tegnap. A román-magyar határszakaszon belépők közül 4225-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 36 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Végül az időjárásról. Holnap borult lesz az ég, többfelé várható eső, emellett élénk erős lesz a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 13-14 fok körül alakul, és napközben is alig melegszik az idő. Tegnap megdőlt a hajnali és a napi országos és fővárosi melegrekord is, közölte a Hungaromet ZRT. A legmelegebbet Baja csillagvizsgáló meteorológiai állomáson mérték 31,2 Celsius fokot. Ez 2,5 fokkal több volt, mint az erre a napra vonatkozó eddigi rekord, a Turkevén 1939-ben feljegyzett 28,7 fok. Híreinket hallották.
Reklám. 16. tavaszköszöntő templomi hangverseny a mezőtárkányi katolikus templomban. 2024. április 20-án 16 órakor minden érdeklődő szeretettel várnak a Hittel és Lélekkel című estre. Vendégművészek Kalapács József és Kalapács Ódor Szintia. Gitáron közreműködik Závoti Zoltán. A rendezvény ingyenes. Média támogató a Szent István Rádió.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a katolikus Karitást megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban három témával foglalkozunk, először labdarúgással, ezt követően egy küzdősportgálával, végül pedig atlétikával. Rövid zene után tartsanak velünk! Kilencedik alkalommal tartotta meg díjátadó ünnepségét az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatósága. A rendezvényen az elmúlt naptári év legjobbjai vehettek át elismeréseket. Vaka Árpádot, az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatóját hallják.
9. alkalommal adjuk oda az elmúlt naptári esztendő legjobbjainak a díjakat. Ugye vannak egyéni díjazottak, akár felnőtt, akár utánpótlás labdarúgó szinten, akár az edzőknél, illetve a játékosoknál, meg van csapat szinten is, ugye a legjobb női, legjobb férfi csapat, és minden évben odaadjuk a Szabolcs-Szatmár Bereg megye labdarúgásáért díjat, valamint a kollégáink közül az aktívák közül is kiválasztunk egy olyan aktívát, aki azért nem csak az elmúlt évben, az elmúlt években nagyon sokat tett hozzá megye labdarúgásáért. Mindig majdnem minden kategóriában több és több jelölt merül fel, mert soha nem egyszerű a döntés. Azért szerencsére elég sok csapat van a megyében, elég sok labdarúgóval, edzővel, és azért valljuk be őszintén, minden naptári évben nem csak egy embernek vagy egy csapatnak sikerül jó a szezon, vagy a két fél szezon, úgyhogy azért általában nehéz döntések szoktak születni, ez most sem volt másképp, viszont akik megkapták a díjat, ők mindenképpen megérdemlik. És azért ezt ne felejtsük el, hogy az egyik díj átadásánál a megye első osztályú futballedzőket is bevonjuk, ez pedig nem más, mint hogy az év játékvezetője. Itt minden alkalommal ugye azokat az edzőket szoktuk megkeresni, akik az elmúlt naptári évben megyei első osztályú felnőtt csapatnál dolgoztak. Idén is több ilyen edzőt megkerestünk, 19-en tették le voksukat, ugye összesen 3 voksot adhatott le egy edző, és hát a 19 edző összesen 50 voksot adott le, úgyhogy elég sok játékvezetőt jelöltek, nagyon szoros volt egyébként a küzdelem, ha lehet ezt a szót használni. Tényleg tehát azért nagyon aktívak voltak az edzők is, és idén is sikerült kiválasztani a legjobb sípost. Azért azt látjuk, hogy rengeteg megyebeli labdarúgó és szurkoló van ott rendszeresen a Nagy Puskás arénában, amikor a válogatott játszik, vagy érdeklődik a válogatott iránt, és természetesen kicsibe ez mindig tükröződik. Jobban szem előtt van a labdarúgás a kisebb településeken is, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a válogatott sikere az nagyon fontos amatőr szinten is.
Kvaka Árpád beszélt a tavaszi szezonról is, hiszen elindultak a különböző bajnokságok.
Sajnos volt mind megye másod, mind harmadosztályban egy-egy visszalépő, különösen sajnálatos a Csenger Simáért KHL visszalépés, aki az elmúlt években azért meghatározó szerepet töltött be a megyei másodosztályban, sőt ne felejtsük el, hogy tavalyi esztendőben megyei kupadöntőt játszott a Kisvárdai Center pályán a Tarpa ellenében, valamint volt utánpótlás szinten is, akár lány, akár fiú szinten is visszalépés a télen, úgyhogy nem mondanám azt, hogy zökkenőmentesen indultunk, de szerencsére minden bajnoki pontvadászatunk elindult.
Most pedig Baracsi Endrét, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei közgyűlés alelnökét hallják.
Azt hiszem, hogy azért a sport az átszövi a mindennapjainkat, és ez így van jól. De nekünk pedig azért külön figyelmet kell fordítani arra, hogy ha valaki a sporttal foglalkozik, akár mondjuk szakmai szempontból, vagy akár mondjuk játékosként, sportolóként, akkor azért mindig alkalmakat kell keríteni arra, hogy ezek az elismerések, illetve az a munka, amit elvégeztek, az meg legyen jutalmazva. És ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy a közgyűlés nevében is itt legyünk minden olyan alkalomkor, amikor átadások, díjak, elismerések átadása történik, mert úgy gondolom, hogy a visszajelzés a sportban is nagyon fontos, hiszen rengeteg munkát fektetnek bele, labdarúgás területén is, és azt hiszem, hogy azért az mindig különleges érzés, amikor az a visszajelzés a szakmai szervezetektől is visszajön egy játékos, egy szakvezető felé, hogy valóban az a lendületes, lelkiismeretes hozzáállás, amely a sportot jellemzi, és amellyel úgy közösséget kovácsolnak, kis településeken, városokban, vagy akár itt a vármegyeszékhelyen, az elismerésre kerül.
Tukacs László a vármegye labdarúgásáért végzett munkájáért kapott díjat.
Hát én megmondom őszintén, nagyon jól esett a jelölés, mikor megtudtam, leültem, tényleg a szívemet megmelegítette, nagyon jól esett, hát tényleg évtizedek óta tevékenykedek a labdarúgásba. Azt szoktam mondani, én a vidéki falusi labdarúgás közkatonája vagyok. Szerveztem a nagypályás, kispályás focit, meg még most is azt csinálom. Hát azt mondták a falunbeliek, hogy focizni szerettem, sokkozni tudtam, de az a lényeg, hogy mindig igyekeztem olyan kis településeken is focit csinálni. Most is szervezünk kispályán, nagypályán, mindig jövünk, megyünk, mert azt gondolom, és azt üzenem innen a fiataloknak, meg idősebbeknek is, ezt a csodatos játékot nem szabad abbahagyni. Ezt mindig csinálni kell a focit, Tiszacsécsejtől Fehérromatig, minden faluba fociztam a járásba, és pici településeken is igyekeztem futball szervezni, mert az az emberiség nagy játéka. Manapság az a baj, hogy nehéz a fiatalságot oda csábítani. Egy öreg fiúk meccset könnyebb összeszedni, mint a fiatalokat, azért, mert a fiatalság a telefon érdekli, a film érdekli, elviszi sok különböző dolog más irányba. Ahogy a baládi roma barátaink mondták, hogy ugye a magyar futball átélt két világháborút, átélt 56-ot, a rendszerváltás, de a Facebookkal nem bírna, itt van a baj. Most nagyon nehéz a falusi edzőknek a dolga. Amíg gyerekek elmennek focizni, azok meg azt hiszik, hogy mint Maradona. Ugye megsejtődik, a kispadra ül, és ugye ezt a tudás is helyre kéne tenni, mert azt mondta Stephen Hawking, az angol tudós, hogy nem a nem tudás a bűn, hanem a tudás illúziója. És sajnos most nagyon sok gyereknél az illúziója van a foci tudásnak.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Tukacs Lászlót hallották. Befejezte a fedett pályás szezont Kozák Luca, a debreceniek gátfutója. Most ő értékeli az eddigi szezont.
Nagyon nem volt célkitűzés a feltpálya szezonra. Én mindig mondom, hogy közhelyesen hangzik, de az elmúlt két feltpálya mindig megsérültem, most az volt a cél, hogy egészséges maradjak, ez sikerült. Összesen 5 versenyt iktattunk be, pontosan amiatt, hogy nyáron lesz egy Európa-bajnokság, valamint az olimpia, ami egyértelműen az év főversenye. Így tényleg azt akartuk, hogy megnézzük, hogy hogy állok, megnézzük, hogy 5 versenyből hova tudunk eljutni. Ez 4 hét alatt ment le. Nagyon tényleg nem volt ilyen az, hogy most országos csúcsot akarok futni. Éreztem, hogy benne van a pakliban az, hogy az országos csúcsom közelébe, vagy akár meg is döntsem, de nem volt tényleg ilyen előre kitűzött cél. A VB-re is úgy mentem ki, hogy szeretnék mindenféleképpen 8-on belül futni. Nagyon örültem, hogy már reggel sikerült, hiszen nem vagyok egy korán kelő. Utána a középdöntőben, hogy legyen a 98-nál most még jobb, ez sikerült, illetve a második legjobb eredményét produkáltam. És ugye én ebbe a Q-zomba kerültem, az, ami azt jelenti, hogy automatikusan nem kerültem be, úgyhogy ott meg kellett várnom még a harmadik futamot, hogy ott mit futnak a lányok, és így ültem, és úgy voltam vele, hogy nyilván nem izgultam, hogy elég lesz-e. Viszont ott volt időm így 8 perc alatt, hogy éltem második eredményt futottam, ha ezzel nem jutok be, akkor igazából én már nyertem, hiszen 2 nagyon jó futást csináltam, de szerencsére sikerült bejutnom a döntőbe, ahol kicsit elfáradtam, tehát azért nekem úgy benne volt, motoszkált a fejembe, hogy akár döntő is lehet azon a napon, de nem úgy mentem oda reggel, hogy pontosan végignéztem, mikor van a döntő, és hogy kicsit azért ott fejben már elfáradtam, utána azért másnap eléggé nehéz napom volt, és eléggé fáradt voltam, de összességében egy nagyon jó nap volt, 3 jó futást produkáltam, és szerintem csak elégedett lehetek. Inkább arról szól, hogy kicsit kiszakadjunk a monoton edzés munkából, és megszakítsuk egy kicsit a felkészülést, nyilván lehet következtetéseket levonni. Mindig a hibákat is elemezzük, hogy mi volt a jó, mi volt a rossz, hogyan kéne idén feltárjuk a bizonyosodat, hogy nekem kellenek a versenyek, hogy formába kerüljek, és nem biztos, hogy az első versenyemen fel fogom szakítani a rekordtan, de messze menő következtetéseket azért nem lehet levonni. Én 100 gáton amúgy is azt mondom, hogy erősebbnek mondom magamat. Nekem a táv második fele nem csak az erősségem, de az is egy erősségem, hogy tudom tartani a tempót. Ugyanakkor tényleg, ha meg nem sikerült volna, akkor se lett volna semmi veszve. Megyünk tovább, inkább tényleg azt, hogy megszakítjuk egy felkészülést.
Kozák Luca beszélt a közelgő Európa-bajnokságról is.
Nem mondom, hogy úgy megy oda, hogy most aranyérmet szeretnék szerezni, hiszen a női gát Európában is nagyon-nagyon erős, és nem biztos, hogy 12-69 idén elég lesz az ezüstéremhez sem. Viszont érdekes lesz, hogy a júni legelején lesz az EB, augusztus elején az olimpia, hogy ki hova teszi a hangsúlyt, ki hogy fogja a formát időzíteni. Mindenféleképpen döntő az felvárásként tekintek rá, és ott már minél előrébb szeretnék végezni. Nyilván célom az, hogy idén is érmet szerezzek, viszont azt tudom, hogy talán idén még nehezebb dolgom lesz, mint Münchenben volt, de bízom benne, hogy egy újabb országos csúcsot tudok már június elején futni, és azzal akár tényleg küzdök az érmekért, és most már azért úgy megyek oda, hogy igenis van realitás arra, hogy megint érmet szerezzek. Ugyanakkor tudom, hogy ez egy verseny, 100 gát, bármi lehet. Én is fut, lehet jobb napom, lehet rosszabb napom. Engem annyira nem szokott így visszavetni azt, hogy milyen elvárások vannak. Én általában magam felé is elég magas elvárásokat, de reális elvárásokat szoktam támasztani, úgyhogy engem ez tényleg csak motivál.
Az EB után pedig következik számára az olimpia.
6 hét van a kettő között, lehet szerintem 2 súsformát. Nyilván mi is inkább az olimpiára helyezzük a hangsúlyt, hiszen azért az az év főverseny, az a legfontosabb verseny, de a kettő nem zárja ki egymást, tehát szerintem lehet jól futni június elején, és lehet jól futni augusztus elején, és inkább a feltpálya az, ami idén ugye háttérbe szorult pont amiatt, hogy a 3 viszont már nagyon közel volt egymáshoz időben, úgyhogy egyről le kellett idézőjelben mondani, és az a feltpálya volt, amit kicsit úgy a háttérbe helyeztünk, de az EB-t is, meg az olimpiát is tényleg bízom benne, hogy jól meg tudom csinálni.
Kedves hallgatóink, Kozák Lucát, a debreceniek gátfutóját hallották. Véget ért a fedett pályás szezon a DVTK gátfutójának, Tóth Annának. Most őt hallják.
A versenyzést azt január közepén vége fele kezdtem el egy külföldi ilyen nemzetközi versenyen, ahol egyébként nem teljesítettem rosszul, bár magamhoz képest, vagy többet vártam el saját magamtól, viszont úgy gondolom, hogy a szezon alatt az idők azok nagyon, nagyon reálisak voltak, viszont a mozgás annyira nem tetszett. De az országos bajnokságra megpróbáltam minden erőmet és minden gondolatomat rendezni, hogy minden összeálljon, és szerencsére sikerült. Egyéni csúcsot futottam, 8.05-tel harmadik helyen végeztem, aminek nagyon örültem, mert ez is egy U23-as országos csúcsot jelentett, úgyhogy ezzel a szezonnal is nagyon elégedett vagyok. Van még min javítani, van még hova fejlődni, viszont nagyon elégedett vagyok. Voltunk két edzőtáborban a felkészülés alatt, voltunk kint Tenerifén két hetet, illetve Nyíregyházan voltunk egy hetet, illetve voltunk még Pápán is, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezek az edzőtáborok nagyon-nagyon sokat hozzáadnak ahhoz, hogy tényleg jól menjen a felkészülés, de a legtartalmasabb munkát azt a külföldi edzőtáborba tudtuk elvégezni, hisz azért a jó idő és a meleg nem csak az edzés munkából sokkal jobb, hanem tényleg a sérülés elkerülése miatt is, hisz a melegebb időben sokkal nehezebb, ha mondhatom így, megsérülni, mint így itthon a hidegebb időkben. Nyilvánvalóan a sok-sok év munkájának köszönhető az, hogy a 8.05-öt tudtam futni, viszont az elmúlt időszakban megpróbáltunk tényleg most a rajtra ráfeküdni és azon javítani, mert azért az nem titok, hogy nekem az nagyon gyenge volt. Viszont most ebben a szezonban azt tudom mondani, hogy sokat fejlődtem magamhoz képest, és ennek nagyon örülök, ez nagyon biztató a szabadtéri szezonra nézve, úgyhogy remélem, hogy majd a szabadtéren is ezt majd tudom alkalmazni. Hatalmas különbség van a fedett pálya és a szabadtér között, hisz fedett pályán 60 méteres átfutás van, szabadtéren pedig nőknél 100 méteres, ami nekem sokkal jobb, közelebb áll a szívemhez a szabadtéri, mert én úgy gondolom, hogy nekem kell idő, amíg tényleg fel tudok gyorsulni, és el tudom érni a maximális sebességemet, viszont a fedett téri szezon az pedig azért nagyon, nagyon jó, mert ilyenkor tényleg a rajtra és az első gátakra tudunk fókuszálni, és ezekre jobban tudunk úgy készülni. Nyilván ez évről évre egyre nehezebb, és azért ezzel tisztában is vagyok, hogy azért itt már nem a tizedeket fogom dönteni egy egyéni csúcs szempontjából, hanem már itt a századokért is harcolni kell. Viszont nagyon magabiztosan állok neki ennek a szezonnak, hisz tényleg jól sikerült ez a fedett pálya, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez majd vissza fog így jelentkezni a szabadtéri szezonnál, úgyhogy nagyon izgatottan várom, tele vagyok tetvágyjal. Jelen állás szerint a világ ranglista pontok alapján kijutó helyen vagyok, de azért azt nyilván tudni kell, hogy rengeteg verseny lesz ebbe a szezonba, hisz olimpia éve van, tehát ez még nagyon-nagyon sokat fog változni. Az, hogy a kvalifikációs szinthez ilyen közel állok, az azért egy hatalmas nagy motiváció és hatalmas nagy löket, meg tényleg pluszt ad nekem. Egyébként még amikor megfutottam a 12.84-et, és akkor mondta az egyik riporter nekem, hogy 700-adra vagy az olimpiai szinttől, így akkor tudatosult bennem, hogy úristen. Tehát, hogy ez nem egy elérhetetlen dolog, de azért azt tudni kell, hogy sprintből tényleg nagyon nehéz a századokból is faragni, illetve évvel évre hozni ugyanazt a max formát. Viszont úgy gondolom, hogyha olyan dolgokon tudunk javítani, ami eddig esetleg rosszabb volt, vagy gyengébb volt, akkor úgy gondolom, hogy elérhető cél, de azért még ott van az a lehetőség, hogy világbajnoki ranglistáról is ki lehet jutni, de ez egy nagyon nehéz dolog, és talán ez lesz a legnehezebb évem. Mi megpróbálunk minden olyan munkát elvégezni, amit csak tudunk, és ami előre tud vinni, és majd reménykedünk, hogy mire lesz elég. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy fiatal vagyok még, tehát, hogy még vannak előttem évek, de azért nagyon-nagyon bizakodóan állunk neki ennek a szezonnak.
Most pedig Tigy Józsefet, Tóth Anna edzőjét hallják.
Minden felkészülési szezonnak úgy futunk neki, hogy mindig próbálunk egy picit újítani. De ez az újítás nem egy ilyen belső kényszer, hogy most nekünk amiatt, hogy egyre komolyabb eredményeink vannak nekünk, akkor még ki kell találni a spanyol viaszt, és még újabb dolgokat csinálni. A labdarúgásból vett közhelyes dologot tudok jönni, a győztes csapatot ne változtass, tehát az alapfelkészülésünk nem változik, apró pici módosításokat teszünk bele, de igazából talán az is ennek a folyamatos, hál' Istennek még mindig folyamatos fejlődésének a titka, hogy nem akarunk letérni arról az útról, amit eddig csináltunk. Van egy koncepciónk, van egy tudásunk. Nyilván ezt a tudást akár én is folyamatosan ugye próbál fejlődni az ember, ő még jobban oda teszi magát, de hál' Istennek a recept, ami áll az atlétikai centrumból, áll az ő tehetségéből, a hozzáadott munkából, egyelőre működik. Hála Istennek itt fedett pályán is ment az egyéni csúcs, jött belőle a magyar rekord, szuper időeredményt futott, és jól szerepelt a nemzetközi versenyeken is. Nagyon fontos az, hogy gyakorlatilag minden egyes futása annak köszönhetően, hogy ő külföldön versenyezhet, minden egyes futás éles futás. Hogyha most itt hazai versenyeken kellene rajthoz állnia, akkor gyakorlatilag az lenne, hogy ha nem indul a két másik hazai riválisa, akkor egyedül futkározik ott az elején. Még a végén el is hiszi, hogy ő milyen jó futó, mert megver 10 méterrel vagy 15 méterrel valakit, aztán utána, amikor elmegy egy nemzetközi versenyre, akkor megjön a pofon, hogy pont ugyanennyivel vannak ő előtte. Tehát a nemzetközi tapasztalatot azt nem lehet eléggé a helyén kezelni, hogy az mennyire fontos. És hál' Istennek azért neki olyan feje van, aki nem száll el. Én magam sem hagyom, hogy nagyobbnak gondolja magát. Mindig azt szoktam mondani, hogy menők vagyunk, de még elég kis menők. Én minden olyan egészségesen befejezett szezonnak, ahol az év per év alapon viszonyított eredménye jobb, mint az előző szezonban, annak nagyon örülök, és ez hál' Istennek az idén télen is így volt. Tavaly 8-11-el zárta a szezont, idén 8-05, ez ugye 6 század. Nem akárkinek az U23-as magyar csúcsát javította meg egy évvel fiatalabbként, tehát ugye az év női sportoló Kozák Luca volt ennek a csúcsnak a tartója, ez mindenképpen egy biztató dolog. Na most a 600-at, ha csak ezt a 600-ot szabad téren is hozzáteszi, vagy esetleg ugyanennyivel lejön a szabad tér eredményről, akkor valóban arról beszélünk, hogy ez egy olimpiai szint, tehát akkor viszont az megint egy másik minőség. Ha összejön, akkor az egy nagyon szép dolog, viszont ami már tény, és ez meg megint csak egy szuper dolog, hogy neki már kvalifikációs szintje van a felnőtt Európa-bajnokságra, tehát már neki nem kell itt most a ranglistával foglalkozni. Ő, ha egészséges, akkor Rómába induló lesz, és ez lesz az első szabadtéri felnőtt Európa-bajnoksága, ahol igazából szintén megmutathatja a oroszlán körmeit, és nekem semmi már tehet, hogyha az idén ő 1 századot fog szabadtére javulni, én annak is fogok örülni, hogy aztán ez mire lesz elég, azt majd meglátjuk.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Tigyi Józsefet, Tóth Anna edzőjét hallották. Több éves múltra tekint vissza 60-ban az Egészségnap és Futófesztivál, melyet április 27-én tartanak meg a városban. A prevenciós szűrővizsgálatokon és a futóversenyen túl véradást is szerveznek ezen a napon. A részletekről Lestján Balázs alpolgármestert Fekete Gábor kérdezte.
Még április végén, majd pontosan elmondja alpolgármester úr, hogy mikor és hány órakor és hol lesz a futófesztivál és egészségnap. Ez egy jó két komponenses rendezvény, ráadásul minden körülmények között megtartják. Esőben is, szélben is, mindenben, tehát ez lesz. Beszéljünk erről, alpolgármester úr.
A futófesztivál és egészségnap mintegy 35 éves múltra visszatekintő rendezvény, és hát évről évre megrendezésre kerül. Ez a két rendezvény tulajdonképpen már egy, és összekapcsolódik, mégpedig a fő téma az egészség. Ugye a futás az egészség szimbóluma, aki ma egészségesen él, az biztos, hogy fut, vagy valamiféle hasonló tevékenységet folytat, és hát mi hozzákapcsoltuk az egészségnapot. Az egészségnapról egy kicsit bővebben itt különböző vizsgálatok lesznek, orvosok, egészségügyi szakemberek által, mégpedig olyan módon, hogy ezek tájékoztató jellegű vizsgálatok.
Tehát szűrővizsgálat, prevenciós.
Szűrővizsgálatok. Nem helyettesítik a házi orvosi vagy a szakorvosi ellátást. Ezt minden évben el szoktuk mondani, és én szerintem, akik ide ellátogatnak, ezt tudják is. Ezeknek a vizsgálatoknak az a lényege, hogy felhívjuk a figyelmet az egészséges életmódra, illetve ha valakinek ezzel kapcsolatban kérdése van, akkor azt föl tudja tenni szakembernek, tájékozódjon, illetve meg tudja találni azt az irányt, hogy valamilyen betegsége vagy betegséggyanús helyzet adódik, hogy hova kell neki fordulnia. Mintegy 14 fajta vizsgálat lesz, ezek közül az egyik a véradás. tanulás. Ezt szeretném kiemelni. Én ezúton kérek mindenkit, aki teheti és érez magában egy kis bátorságot, az próbálja ki, hogy milyen is az másokon segíteni, ugyanis a véradás nagyon fontos dolog. A vérre mindig szükség van az egészségügyben, életeket menthetünk vele, egymást segíthetjük ezzel.
Hány órától lesz egyébként, mert az elhangzott, hogy április vége, de pontosan a
dátum. Április 27-e szombati napon, reggel 9 órától kezdődik az esemény. A futófesztivál egy szabadtéri rendezvény. Általában ilyenkor április végén mindig jó idő szokott lenni. Bízunk benne, hogy most is kegyes lesz hozzánk az időjárás.
A polgármester úr, helyszínileg hol lesz mindez?
A 60-ban talán mindenki úgy ismeri azt az iskolát, hogy a szakmunkás képző iskola melletti részen kezdődik a futás. A prevenciós szűrések pedig maga az iskola épületén belül. Lesznek pavilonok kint az iskola előtt, a parkolóban, illetve az iskolán belül. A szűrésekhez szükséges a beltéri fix környezet, így azt az épületen belül szervezzük meg.
Az előző percekben a 60-i egészségnap és futófesztiválról készült összeállítást hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba, önök a Szent István Rádió helyi sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás, további jó vételt, kellemes rádiózást kívánok!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Akiknek valamilyen SZIA adóalap kedvezményért 2023-ban is nem kérték annak évközbeni havi érvényesítését, azok a bevallással egy összegben juthatnak hozzá pénzükhöz. A 25 év alatti fiatalok akkor érvényesíthetik utólag a kedvezményt, ha évközben az érvényesítés mellőzését kérték a munkáltatótól, kifizetőtől. Ismerteti dr. Paskújné Pivko Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Hevesvár megyei igazgatóságának sajtóreferense.
Akiknek valamilyen SZIA adóalap kedvezmény járt 2023-ban, és nem kérték annak évközbeni havi érvényesítését, ők a bevallásban most egy összegben juthatnak hozzá a pénzükhöz. A személyjövedelemadó kedvezmények mindegyike, tehát a 25 év alatti fiatalok kedvezménye, a 30 év alatti anyák kedvezménye, a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, a személyi kedvezmény, az első házasok kedvezménye és a családi kedvezmény utólag az SZIA bevallásban is érvényesíthető. Az SZIA webes kitöltő program 2024-re megújult, újdonságnak számít, hogy kevesebb adminisztrációval jár, illetve a bevallás kitöltőjére szabott felületet kínál a program. A 25 év alatti fiatalok mellett 2023. január 1-től a 30 év alatti anyák is jogosultak adóalap kedvezményre. Nekik nem kell személyi jövedelemadót fizetniük az összevont adóalapba tartozó, törvényben meghatározott egyes jövedelmeik után a kedvezmény havi összegéig, amely 2023-ban maximum 499.952 forint volt. Azaz a havonta fizetendő adójukat legfeljebb 74.993 forinttal csökkenthetik. A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét az összevont adóalapba tartozó egyes jövedelmekre érvényesítheti az arra jogosult anya, minden más kedvezményt megelőző sorrendben. A jogosult a kedvezményt értékhatár nélkül veheti igénybe a jogosultsági hónapokban megszerzett, a kedvezmény alapját képező jövedelmére. A személy kedvezmény mértéke tavaly havi 77.300 forint volt. Ha jogosultság a teljes adóévben fennállt, akkor a teljes évre 927.600 forinttal csökkenthető az összevont adóalap. A családi kedvezmény az összevont adóalapot csökkentő olyan adóalap kedvezmény, amelyet a jogosult az eltartottak számától függően a kedvezményezett eltartottak után érvényesíthet. A családi kedvezménnyel az egy gyermeket nevelőknél 10.000, a két gyermeket nevelőknél gyermekenként 20.000, a három vagy több gyermeket nevelőknél pedig gyermekenként 33.000 forinttal több kerülhet havonta a családi kasszába, amelyet most egy összegben visszaigényelhetnek azok, akik évközben nem érvényesítették ezt a kedvezményt. Az első házasok kedvezménye változatlanul a házasságkötés hónapját követő 24 hónapon keresztül havi 5.000 forint adómegtakarítást jelent a házaspároknak. A további részletekről a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon a 73. számú információs füzetben tájékozódhatnak az érdeklődők, illetve bővebb információk kérhető telefonon, a NAV infovonalán a 1819-es telefonszámon.
Ígéretesen indul a tavasz Borsodabói-Zemplén vármegye földjein. A térségben gazdálkodók már befejezték a tavaszi fejtrágyázást, és folytatódnak a munkák a földeken. Az őszi vetés a vármegyében bizakodásra ad okot, hisz jól sikerültek a kártevő mentesítések. Emellett újabb támogatások jelentek meg a gazdák számára. A vidékfejlesztési támogatásoknál a korábbi 17,5%-ról 80%-ra növelte a kormány a nemzeti társfinanszírozást, így 2027-ig mintegy 1500 milliárd forint áll rendelkezésre a gazdaságfejlesztési beruházások támogatására, míg a zöld jövő feltételeinek megteremtésére 1000 milliárd forint költhető el. A részletekről Taskó László, a Borsodabói-Zemplén vármegyei agrárkamara elnöke adott tájékoztatást.
A tavaszi munkák már régebben elkezdődtek, egy másfél-két hónappal ezelőtt, ugye első a szántóföldi növényeknél a fejtrágyázási munkákkal indult. Egy kicsit korábban tavaszodott, februárban már olyan idő volt, hogy ezeket a munkákat el lehetett kezdeni. Mondjuk ez egyrészt kedvezett, másrészt egy kicsit hátrányosan érinti a növénytermesztést, különösen a kertészetet. Ugye a februári hónapban már elkezdtek virágba borulni a barackfák, szilvafák, ami most egy kicsit megbosszulta magát, mert bejött egy párnapos hideg, fagyos idő. Pontosan még nem tudjuk, hogy mekkora fagykárt okozott a kertészetekbe, a későbbiekben látható majd ez meg. Az állattartásnál ugye ilyen téli időszakban általában az ellések, ugye a bárány birka nevelésnél, a húsmarhánál, a tejelőnél ott egy folyamatos vemhesítés és elletés zajlik. Hát most választottunk is ugye az őszi elléseket, ezeknek az értékesítése zajlik. Tegnapi nap is az én vállalkozásomban is kereskedő érkezett, megnézte az állományt, hogy mit tudunk eladni, fogunk értékesíteni, és akkor így alakulnak ki az árak majd. Az időjárás az ugye nem éppen a legkedvezőbb, mert ugye az volna az ideális, hogyha volna egy téli időszak, tavaszi időszak, nyári időszak, mint régen is volt. Sajnos az utóbbi időben azt látjuk, hogy két évszakra bomlott a időjárásunk. Van egy őszi időszak, meg van egy nyári időszak. Ugye a tél is lassan ilyen őszi időszak jellegű képet mutat, és akkor áprilisban megérkezik a nyári időszak, ami már akár 25-30 fokos meleget is képes produkálni, ami nem kedvez a mezőgazdaságnak. Az elmúlt időszakban ugye a tavaly ősz, tél, és hát talán a tél vége az elég csapadékosra sikerült, ami belvizeket is okozott a megyénkbe is, meg több árhullámot a folyókon. Ami belvíz jelenleg is jelen van, mélyebb fekvésű területeken, de én azt gondolom, hogy én jobban aggódok az aszály miatt. Ugye a 2022-es év bebizonyította, hogy az aszállyal sokkal komolyabb károk keletkeznek a mezőgazdaságba, mint egy belvízes időszakba. És hát most írja ki az Agrárminisztérium a vidékfejlesztési programokba is a pályázatokat. Ezek pedig fejlesztésről szólnak. Az egyik legfontosabb az az élelmiszeriparnak a fejlesztése, az annak a támogatásai ki vannak írva, de lesz a növénytermesztés, az állattartáshoz kapcsolódó fejlesztések is. Májusban fog megérkezni az ATK állattartó telepek korszerűsítése, és folyamatosan ebbe az évbe ki lesz írva nagyon sok pályázat, és nagy mértékű támogatást lehet hozzá kapni. Megemelte a kormány a támogatás mértékét, a hazai hozzájárulást a támogatásokhoz, ami azt jelenti, hogy az előző időszakban 17,5% volt, most a vidékfejlesztési programhoz 80%-os keretet fog biztosítani az állam. És a kamara úgy döntött, hogy növeli a falugazdász létszámot, megyébe is 8 fővel több, elvileg 43 falugazdász fog segíteni a gazdálkodóknak. Egyrészt azért is, mert megnövekedett a gazdálkodók feladata, akár az egységes kérelemmel, de az ellenőrzések folyamán is olyan segítséget kell, hogy nyújtsunk, ami az Európai Uniós szabályoknak eleget tud tenni. Ehhez komoly technikai eszközöket kapnak a falugazdászok, és így tudnak segíteni a gazdálkodóknak. Ugye, ha 10-én elkezdődik az egységes kérelem beadása, akkor a falugazdászok is keresik a gazdálkodókat, meg a gazdálkodóknak is kell, hogy keressék a falugazdászokat, mert ezt csak egy közös munkával tudják minőségben jó és gyorsan beadni a támogatási igényeket.
Képviselői kezdeményezésre nyilvános bejárást tartottak a Szerencsi Cukorgyár irodai épületénél. A meghirdetett időpontban egyetlen képviselő jelent meg, akit Nyíri Tibor polgármester tájékoztatott az irodaház jelenlegi állapotáról, melyről elmondható, hogy az állagmegóváson túl anyagi forrás hiányában nem tud további beruházásokat végezni a városvezetés, mondta el Szerencsváros polgármestere.
Képviselői kezdeményezésre csináltuk meg ezt a bejárást, az egyik nyilvános ülésen egyik képviselőtársam kezdeményezni, hogy szeretnék megtekinteni, aminek semmi akadálya. Ezt az időpontot adtuk meg, az időponton egy képviselő, dr. Gál Tamás képviselő úr jelent meg, és telefonon dr. Gál András jelezte, hogy neki sajnos olyan elfoglaltsága van, ami akadályozza abban, hogy ide érjen. Természetesen végigjártuk a irodaházat, Cukorgyári irodaházról el kell mondani, hogy bruttó 200 millió forint pénzt nyert Szerencsváros önkormányzata az irodaház felújítására, és ezt már az első perctől hangsúlyozzuk, hogy erre körülbelül 500 millió forint kellene. Tehát ahhoz, hogy ez teljes mértékben abban a pompájában ragyogjon, ahogy ma a 21. században az elvárható, körülbelül még 300 millió forintra lenne szükség. 200 millió forintból sikerült a tetőt teljes mértékben megújítani. A tető azzal veszélyeztetett már az elmúlt nyáron, ugye több helyen beázott, legalább 3-4 helyen, hogyha ezzel nem sikerül valamit kezdeni, akkor beázik és beszakad, és ez a gyönyörű szép épület, ez a gyönyörű szép műemléképület, ez tönkre megy. A helyzetünket nem könnyebbítette, hogy műemlékvédelemről van szó, tehát a műemlékvédelem és a Borsod-Abolcs-Zemplén megyei tervtanács nyilván semmilyen forrást nem biztosította a pályázathoz, de viszont rendkívül sok elvárása volt, ami nem könnyítette, hanem nehezítette a feladatnak a megoldását. Jelen pillanatban eljutottunk oda, hogy az állagát sikerült megőrizni, és az irodaháznak a romlását és teljes pusztulását sikerült megállítani. Több mint 20 uniós pályázatot vezényeltünk lesz, és Szerencsváros önkormányzata egyetlen egyhez nem kapott plusz forrást. Volt egy Covid 2 éven keresztül, volt a Covid-dal kapcsolatos építőanyag, emlékszünk rá, nem olyan rég volt, az hiszem valamennyien, és építőanyag és munkadíjak azóta csak emelkedtek jelentős mértékben. Tehát ez sokat segíthetett volna a projekt végrehajtásán, de remélhetőleg ezzel mindent megtettünk annak érdekében, hogy hosszú évtizedre a Cukorgyári irodaház megadja azt a lehetőséget, hogy elérje azt a célját, hogy visszaadjuk a használatnak ezt a mementóként itt hagyott épület együtteseket.
Épp építészeti ötletpályázatot nyert munkatársaival együtt Szél Norbert építész, a miskolci Számozott utcák néven elhíresült terület fejlesztésére. A tervpályázat felhasználja a Vasgyár melletti térség rehabilitációját úgy, hogy kihasználja a Jukó és Színva patakatta lehetőségeket. A tervezők kertvárosias jellegűvé alakítanák át a területet, és a környéket sok szabadidő eltöltésére alkalmas elemmel bővítenék. A részletekről Szél Norbert építészt hallják.
Most jött a városrészről ez a kiírás, gyakorlatilag négyen úgy döntöttünk, hogy létrehozunk egy csapatot, és akkor hagyj említsem már meg Varga Gábor építész kollégámat, Vanyó Alida építész kollégámat, és Berkes Csilla tájépítész kollégát. Így négyen gyakorlatilag erre a feladatra összeálltunk, bár nem először dolgoztunk nyilván együtt, és gyakorlatilag azt gondoltuk, hogy van véleményünk a témáról, és nagyon jó, hogy megjelent egy ilyen ötletpályázat, ahol ezt papírra lehet vetni, vagy hát most már számítógéppel fel lehet dolgozni. Úgyhogy örömmel adtuk be a pályaművünket. Alapvetően építész szemmel, meg településmérnök szemmel nézve, ez Miskolcnak egy nagyon, nagyon izgalmas és értékes, jóval értékesebb, mint amit napjainkban látunk. Területe gyakorlatilag a kiegyezés után, amikor a vasgyártás a Bükkből lejött ide, és létrejött az a kohászati terület, amit a mai napig ismerünk, meg ami az elmúlt mondjuk az, hogy 150 évben egészen nagy pályát futott be, nyilván nem most vannak az aranynapok a kohászat tekintetében, az hozott magával egy olyan építészeti minőséget, mind ipari oldalon, de még inkább gyakorlatilag ezt a kertvárosi kisméretű téglából angol modellre készített kolónia építést, ami gyakorlatilag nagyon nívós még most is, annak ellenére, hogy nyilván a vasgyártás hanyatlásával, vagy majd nem azt mondhatjuk, hogy megszűnésével, az a gazdasági erő és az a társadalmi bázis eltűnt mögülle, de még mindig így jelen állapotában is látszik, hogy ez mennyire nívós terület volt, úgyhogy ez érdekelt, és nyilván akkor is voltak javaslatok arra, hogy körülbelül mit lehetne ezzel csinálni, és most, hogy volt egy konkrét kiírás, most konkrétan lehetett ezekre a kérdésekre választ adni. A Színva és az Andrássy út közötti, tehát az újgyűri főtértől a stadionig, illetve a Andrássy és a Színva közötti rész, az a rész, amit Számozott utcáknak nevezünk, és aminek a nagy része már bontásra került a közelmúlt stadion építése és egyéb beruházások kapcsán, úgyhogy a területnek a 80%-a körülbelül most üresen áll, és erre jött egy felkérés, hogy adjunk javaslatot, hogy mi is történjen itt. Vannak értékes dolgok a területen, többek között, vagy talán az elsődlegesen a vizeket említhetjük, amikben sokkal több van, mint amennyire jelenleg használjuk őket. A Színvával kapcsolatosan szinte egyértelmű volt, hogy az talán közismert, vagy számunkra ismert volt, hogy a városnak van egy ambíció, hogy legyen egy Színva zöld folyosó, amivel mi is szakmailag teljesen egyetértettünk, úgyhogy a Színva érintett szakaszán egyértelmű volt, hogy erre próbálunk meg javaslatot adni, hogy kezelnénk ezt a szakaszt. De gyakorlatilag a Jukópatak is ezen a területen van, ami most teljesen alulhasznosított. Erre is adtunk javaslatot, mert nyilván egy ilyen vízfolyás köré könnyű szervezni parkot, zöld felületet, sportot, mozgást, ilyeneket. Ennek adtunk meg felületeket, meg módokat, hogy melyik zónába körülbelül milyen felhasználást látnánk szívesen. A vízpartokon szeretnénk a zöld felületet zöld felületként használni, hogy gyakorlatilag a víz úgymond megérinthető legyen, le lehessen menni a Színva partjára, és gyakorlatilag a gyalogos, a kerékpáros futópályák, mindenféle extrém sportpályák, de volt olyan szakasz, amit pihenőparkra szerettünk volna használni, volt olyan, ami sport célra lett hasznosítva, volt, ahol egyszerűen csak sétány ment mondjuk a Jukó pataknak a völgyére egy nagyobb összekötő tengely gyalogosok és kerékpárosok számára, a Színva zöld folyosó és nyilván a meglévő Andrássy úti tengely összekötésére használtuk, tehát gyakorlatilag minden egyes szakaszra adtunk valami receptúrát és lehetőleg minél nagyobb étlapból kiválasztva, hogy azt az adott szakaszt mi hogy használnánk.
A A Bükkvidék elnyerte az UNESCO Globális Geopark címet, amellyel hivatalosan is tagjává vált a geoparkok 213 tagot számláló, 48 országot érintő nemzetközi hálózatának. 2017-ben 4 bükkvidéki település, Borsodnádasd, Felső-Tárkány, Répáshuta és Szomolya kezdeményezte a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság koordinálásával a közel 3000 négyzetkilométer kiterjedésű Bükkvidék Geopark létrejöttét, ami az ország egyik legösszetettebb földtani kifejlődésű területét fedi le. A mostani UNESCO Geopark besorolás eredményeképp pedig az érintett települések nagyobb turisztikai figyelemre is számíthatnak. A részletekről Rónai Kálmánné, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója adott tájékoztatást.
2017 egy forró nyári napján volt Felső-Tárkányban egy olyan polgármesteri találkozónk, ahol nagyon sok polgármester részt vett a Bükkvidékből, de konkrétan 4 polgármester állt elő azzal a kezdeményezéssel, Répáshuta, Szomolya, Felső-Tárkány és Borsodnádasd polgármesterei, hogy ők úgy ítélik meg, hogy a településünkön, illetve abban a tágabb környezetben, ahol ők élnek, olyan geológiai értékek vannak, amit szeretnének megmutatni a nagy közönség számára, turisták széles érdeklődői számára, és nem csak geológiai értékek, hanem egyéb táj- és kultúrtörténeti értékek. Ők már körülbelül tisztában voltak a geopark jellegzetességeivel, tekintettel arra, hogy Magyarországon már 2 geopark működött akkor is, a Novokrád-Nógrád geopark, a határon átnyúló geopark, illetve a Bakony-Balaton geopark, ami a Balaton felvidéken található. Látták ennek a kezdeményezésnek, a geoparki eszmeiségnek az előnyeit, és azzal szólították meg a térség többi polgármesterét, hogy ők kezdeményezik egy Bükkvidék geopark létrehozását. És mi is, mint Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, ennek a kezdeményezésnek nagyon örültünk, és természetesen a 4 település polgármestere mellé, illetve a többi polgármesterek mellé teljes mellszélességgel odaálltunk. Azért különleges, mert a sokszínűsége a legnagyobb jellegzetessége. Ha nagyon le szeretném egyszerűsíteni, akkor például a Novokrád-Nógrád geopark egy vulkanikus jellegű geopark, a Bükkvidék geopark pedig egy mészkő jellegű geopark. De ez egy borzasztó nagyon erős leegyszerűsítés, ugyanis pontosan az az érdekessége a Bükkvidék geoparknak, hogy itt megtalálhatók a jellegzetes karsztformák is, a mészkőhegységre jellemző karsztformák is, de megtalálhatók bizonyos vulkáni működésnek az eredményei is. És ettől lesz változatos és különleges ez a terület. Itt azt mondhatjuk, hogy a Bükkvidék geopark hazánk egyik legbonyolultabb és legösszetettebb földtani környezetét fedi le. A területének földtani sokszínűsége a Kárpát-medencében is egyedülálló. Tehát ez a globális geopark hálózat, ez pontosan ezt a 48 országot tömöríti 213 geoparkkal, és azáltal, hogy az UNESCO is elismeri a geopark fontosságát, sokszínűségét, azt gondolom, hogy nemzetközi szervezet is mellé állt. És azáltal, hogy ebben a globális geopark hálózatban most már a Bükkvidék is részt tud venni, ez azt jelenti, hogy rendszeres konferenciákon, tanácskozásokon tárgyaljuk azokat a feladatokat, amelyek a geológiai, kulturális és táji örökség megőrzésének feladatai. És nyilván ezeket magas színvonalon, olyan színvonalon, ami az UNESCO minősítésnek is megfelel. Azáltal, hogy ezeken a szakmai konferenciákon, hangsúlyozom szakmai konferencián, együtt gondolkodunk a bemutathatóságról, az oktatásról, a tudományos kutatásról. Mindamellett ezek az országok, ezek a geoparkok, ezeken a akár személyes, akár online konferenciánkon megosztják egymással a gyakorlatokat, a tapasztalatokat, és természetesen ennek a hálózatnak a tagjaiként mindenki kíváncsi a más területeken lévő természeti kincsekre, kulturális örökségekre, és természetesen ezáltal úgymond egy érdeklődés is kiváltódik azáltal, hogy mi is valami nagyon érdekes földtani jelenségeket tudunk bemutatni.
Kulturkoffer címmel évek óta járja a kistérségeket a Miskolci Herman Ottó Múzeum. A rendezvénysorozat keretében településeket látogat sorra a közintézmény egy-egy kiállítással bemutatkozva. Így jutott el a közelmúltban Nagyrozvágyra, pásztorkultúra interaktív tárlatukkal. Dr. Hajdú Ildikó általános igazgatóhelyettest hallják.
Herman Ottó Múzeum februárban elindított egy új programsorozatot. A Petőfi Kulturális Programnak mi is részesei vagyunk a Magyar Nemzeti Múzeummal és a Nemzeti Művelődési Intézettel együtt, és ennek keretében lehetőségünk adódik arra, ne csak mi fogadjuk a látogatókat, hanem a közösségekbe mi is eljussunk. Azokba a közösségekbe, amikkel régebben nagyon szoros és erős kapcsolatunk volt, hiszen 1962-től kezdődően a Herman Ottó Múzeum megyei hatókörű múzeumként dolgozott. Számos településen voltak múzeumi épületeink, voltak tájházak, amikről gondoskodtunk, és most az elmúlt 10 évvel ezelőtti újabb átalakítások során, bár most már nem közvetlenül hozzánk tartoznak, de mégis fontosak azok a közösségek, akikkel egykor nagyon is szoros kapcsolatban álltunk. Most a Petőfi Kulturális Program lehetőséget adott számunkra, hogy ismét felkeressük ezeket a településeket, felkeressük a közösségeket, és megmutassuk nekik a múzeumunkat, megmutassuk nekik azokat a kincseket, értékeket, amiket adott esetben ezekről a településekről gyűjtöttünk, őrzünk, hogy fennmaradjanak a jövő generációi számára is. Így egy kiállítással készültünk Borsodabói-Zemplén vármegye 3 kistérségébe, ahol most a programjainkat megvalósítjuk. Egyrészt itt a Cigándi kistérségben, több településen megjelenünk különböző programokkal vagy épp kiállítással, de ugyanúgy fognak velünk találkozni az Aktelek és a Mezőcsalti kistérségben is. A közösségek, az iskolák, az érdeklődők, mindazok, akik szeretnének egy kicsit a múzeum életébe, gyűjteményeibe bepillantani, akik szeretnének úgy bőrönd múzeumi programokkal, vagy kultúrkoffer programokkal találkozni, hogy közben mégis itthon maradnak a településeken, de természetesen fogadni fogunk iskolákat és közösségeket is, mind a 3 kistérségből, akik megtekinthetik, s múzeumpedagógiai foglalkozáson, vagy tárlatvezetésen vehetnek részt a múzeum állandó kiállításaiban. Ha a kiállítást nézem, az elmúlt évtizedekben tényleg fantasztikusan jó anyagokat gyűjtöttünk fel, történeteket, emlékeket. Az egyes kistérségek, települések, kultúrájának, múltjának nagyon sok elemét mi őrizzük. Ha nem is feltétlen ezeket mutatjuk be, de nagyon izgalmas képet adtunk arról, hogy milyen is az a gyűjtemény, amit mi őrzünk, bemutatva akár a képzőművészet, a történelem, a régészet, a természettudományoknak a nagyon gazdag világát. Másik nagyon fontos eleme, ami miatt jó, hogy el tudunk jutni, és részesei lehetünk ennek a kulturális programnak. Tényleg ismét közel kerülhetünk a közösségekhez, azokhoz a településekhez, akikkel ma már nincsen meg az a megyei múzeumi hálózati kapcsolatunk, ami régebben megvolt.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb 1 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,1.